Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, ez a hittanóra év jobbára az egyházzal foglalkozik, az aktualitásokat kivéve. Most is arról szeretnék szólni, mindig más-más megközelítésben, és a két héttel ezelőtti alkalom, az a március 15-éhez közeledve az állam és egyház kapcsolatát, valamint a katolikus egyház nemzeti jellegét dolgozta fel. Most pedig nemrégiben pár napja, ha már liturgikusan nem is, de azért a bencés rend megemlékezik mindig Szent Benedekről. A monostorok, mint helyi egyházakról szólnék, és a kettő, az állam és egyház viszonya, és a szerzetességnek az elvonulása, az szervesen összekapcsolódott az egyház történet folyamán. Most először visszaszállunk a múltba több mint 1500 évet, de a végén arra szeretnék rámutatni, hogy mennyire időszerű lehet a mostani időnkben. Egy bencés apát így is fogalmazott egyszer, hogy a monostorok, melyek helyi egyházak, az ősi forrás és új erő lehet a mi időnkre is. A konstantini fordulat sok pozitívumot hozott, ahogy említettem, de nagyon sok negatívummal is járt. A pozitívum az volt, hogy megszűnt az üldözés, az egyháznak óriási szabadságtere nyílt sok mindenben, de ugyanakkor ez az állami bábáskodás és a császároknak a beleszólása az egyház ügyeibe, ez sok szempontból káros volt, és a másik pedig az, hogy a sok néptömeg, amelyik erőnek erejével lett keresztényítéve, az biztos, hogy egy felhígulást hozott. Mert nem lehet nagy tömegeket minőségi módon keresztényé tenni, csak akkor, hogyha a belső meggyőződés nagyon nagy. De hát itt a kettőt mindig mélegelni kell, hogy szeretnénk-e azt, hogy sokan ismerjék a kereszténységet, sokan legyenek tagjai, vagy csak megmaradjon kis szektának. És a fő gond pedig az, hogy nem tudunk ősegyházi minőséget fölmutatni. Jól lehet, azt is tudjuk, hogy az ősegyházban is voltak emberi hibák és bűnök. Ugyanakkor nagyon sok széles rétegekhez eljutatni az evangéliumot. De hát legalább az erkölcsi javítás az fontos volt, és hát nincs más mód, azt a történelem tanúsítja, hogy nagy tömegeket erkölcseikben, életmódjukban jobbá tenni nem lehet csak úgy, hogy majd, ha oda jutnak, hogy önkéntesen vállalják a keresztény életformát. Azt látjuk, hogyha nem volna kötelező iskola rendszer, akkor nagyon kevesen tanulnának. Hát vagy csak vegyünk egy mindennapi példát, ha nem kellene számolni azzal senkinek, hogy mérik a sebességét, rendőrség is van az utakon, meg be kell tartani a kereszttábláknak az utasításait, hát bizony olyan lenne a közlekedésünk, mint a vidám parkba adott zsem. Össze-vissza, és mindenki a maga esze szerint, feje szerint. Hát itt is ez volt. És már a kezdetek kezdetén a keresztényeknek egy része elvonult a világtól, mondván, hogy nehéz ott megvalósítani a keresztény életformát. De ebben benne volt az is, hogy az üldözések kiváltották a keresztényekből azt, hogy ahogy Jézus mondja, ha üldöznek benneteket, akkor meneküljetek el. És jól tudjuk azt, hogy a Jeruzsálem ostroma után, vagy alatt, de talán még azt megelőzőleg, mert Jézus megjövendölte, hogy Jeruzsálemet el fogják pusztítani, a keresztények kivonultak a pusztába, és ott éltek évszázadokon keresztül. Ővelük találkozott aztán később Mohamed, és tőlük vett át keresztény elemeket a Koránba és az ő tanításába. Ezeket hívták elvonulóknak, azaz anakorétáknak. Annyit jelent ez a szó. Később pedig, amikor a helyzet elvilágiosította a kereszténységet, akkor voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy hát itt nem lehet megélni a krisztusi tanítást, mert a világ olyan. És ahogy Jézus elvonult a pusztában 40 napra, ők is azt mondták, hogy el kell vonulni, és ezekből lettek a remeték, a pusztai emberek. Erémosz annyit jelent, hogy puszta, és a remete pedig pusztai ember. De az anakoréta szót is használták rájuk, hogy ti is elvonultatok ettől a világtól. És ezek a remeték ott a tébai sivatagban, meg az egyiptomi sivatagban élték az életüket. De hát arra is rájöttek, hogy így nem lehet tanúságot tenni az emberek előtt. Nem lehet az evangélium jó hírét tovább adni. Erre aztán voltak olyan kísérleteik a remetéknek, hogy hát azért költözzünk olyan távolságra, ahol bennünket fölkereshetnek, sőt, mi magunk is, ha nem is egy házban fogunk lakni, hanem közel leszünk egymáshoz, ilyen módon valósítsuk meg a keresztény életet. Ezeket hívták cenábitáknak, vagy cönábitáknak. És ilyen remeték voltak már, például Remete Szent Pál, vagy Remete Szent Antal, akik tudtak egymásról, fölkeresték egymást, és egymásnak a lelki meglátásait továbbították. Úgyhogy aztán elkezdődött egy ilyen irányzat, hogy gyűjtsük össze a híres remetéknek a gondolatait, mondatait, ezek voltak aztán az apoftegmaták. Valamikor évekkel ezelőtt, amikor a remeteségről szóltam, akkor ilyen apoftegmata írásokat olvastam is föl szemléltetésül. És hát volt, aki az élére állt ennek a mozgalomnak, hogy hát akkor a remetéket gyűjtsük össze, és adjunk nekik valamiféle szabályzatokat. Hát volt egy ilyen Pakominus nevű remete, aki 346-ban Krisztus születése után halt meg, vagy például egy Johannes Cassianus, aki hát egy évszázaddal később lehetne mondani, de hát ő is azon volt, hogy adjunk nekik szabályzatot, és gyűjtsük össze az értékes meglátásokat. Például Johannes Cassianus már olyan volt, aki úgy vándorolt, volt keleten, volt nyugaton, volt hosszabb időt egy-egy mesternél, egy-egy remete apátnál, vagy remete tanítónál, összegyűjtötte a gondolatokat, és ezeket mind leírta. A keresztény ókori irodalom ezeket őrzi. És hát közben felszabadult a kereszténység, de mindig nagy igény mutatkozott arra, hogy legyenek ilyen remete vagy szerzetesi életet élő emberek, annál is inkább, mint ahogy mondtam, hogy a külső elvilágiasodás az igényes keresztényeket arra késztette, hogy kapcsolódjanak össze, és egy szabályozott rendet éljenek. A keleti részén a birodalomnak, Nagy Szent Bazil, mi Bazilnak szoktuk mondani, ő volt az, aki hát szabályzatot is adott, regulát adott ezeknek az embereknek. Mind a mai napig megvannak keleten, még Magyarországon is, bár most épp az a nagy problémája itt a görög katolikusságnak, hogy a bazilita atyák nem jöttek vissza, vagy ha vissza is jöttek, nem tudtak megsokasodni a rendszerváltás után. Tehát nyugatnak, keletnek egyaránt volt egy ilyen szerzetesi kezdeményezése, de ilyen volt Szent Ágoston is. Ő kimondottan maga köré gyűjtött egy közösséget, és hát úgy tudjuk az egyház történetéből, hogy nem csak férfi, hanem női közösségeket összegyűjtött, és szabályzatot adott nekik. A Szent Ágoston féle szabályzat is él bizonyos szerzetességekben mind a mai napig. Tehát nem csak a Bencés féle, hanem a Szent Ágoston féle szabályzat is él a szerzetes közösségekben. És hát ilyen előkészületek után jött Nursziai Szent Benedek, aki Rómában élt és született, egy ilyen jómódú római családból, nagy műveltséggel, de megundorodott a római élettől, mert valahogy a 400-as évek végén a római birodalom nagyon hasonlított a mostani európai élethez, hogy minden olyan lefelé ment, bomladozóban volt, háborúskodtak, a közerkölcsök megromlottak, és akkor ő úgy gondolta, hogy el kell vonulni a világtól, elment először mai nevén Szubjákóba, sokat elmékedett ottan, gyűjtött magának társakat, és hát aztán végül Monte Cassino, tehát Cassino hegyen ő egy szerzetes kolostort létesített, de ő már ismert minden maga előtt lévő szerzetesi szabályzatot, sőt, ismerte az egyházatyákat is. Épp a regulájának a végén mondja, hogy hát akinek kevés ez a regula, amit én írtam, az olvassa az egyházatyákat, hogy mit írtak az egyházról. Ugyanis az egyházatyák már kezdve, a Szent Justinostól kezdve, ezek a második században élő atyák voltak, illetve az apostoli atyák, ha nem is dolgoztak ki egy egyháztant, de nagyon sok gondolatuk volt az egyházról. És hát ezeket mind fölhasználta Szent Benedek. Tehát miket mondtak azok az ő előtte élt egyházatyák, amikor az egyházról szóltak? Azt mondták, hogy most én Ratzinger bíborost idézem, hogy az egyházatyák a rabbinikus teológiát valamiképpen átvették. Ugyanis a rabbik azt mondták, hogy Izrael meg a Tóra a világ teremtése előtt is megvolt az Isten gondolatában. Tehát az létezett. Ha pedig ez így van, mondták az egyházatyák, akkor ez az egyházra is vonatkozik, hogy a új szövetség előtt, Jézus Krisztus előtt az Isten gondolatában megvolt az egyház. És hát amikor ugye elkezdődött az egyházi élet, akkor például Justinus, az a Krisztus után 155-ben végtanúságot szenvedett egyházatya mondta, hogy mi vagyunk az igazi Izrael. Mindaz, ami ott elkezdődött, az most teljesedett ki. És az az egyház, amely addig láthatatlan volt, Jézus Krisztusig, most láthatóvá lett. És pontosan meg lehet jelölni az egyháznak a születését. Tehát nem csak azzal, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, hanem akkor, amikor meghal a kereszten, átdöfi a katona az oldalát láncsával, vér és víz folyt ki. Ez a krisztusi áldozat megalapítja az egyházat, és összekapcsolják Jézusnak az áldozatát a keresztséggel, mivel hogy vér és víz folyt ki, hogy a víz a keresztségnek lett a jelképe. És azt mondták, hogy a megkeresztelt ember a Krisztus áldozatában merítkezik meg valójában, és onnét kezdődik el a megkeresztelt embernek az egyházi élete. A pünkösd az már csak pecsétet ütött erre, amikor a meglévő tanítványokat, híveket egyszerűen elküldi a világba, hogy az egyház mostantól kezdve terjedjen és misszionáljon. Tehát az egyház atyáknak ez volt a fő gondolata, és aztán használnak egy olyan hasonlatot is, hogy Jézus Krisztus a nap, a hold pedig az egyház. Ahogy a hold kering a nap körül, ugyanúgy az egyháznak Krisztus körül van a helye, és a világosságát is a naptól kapja. És hát most már az a dolga az egyháznak, hogy a világba vigye Krisztus örömhírét. Mindig azt mondták, hogy különbség van az egyház és a világ között, de az egyháznak benne kell lenni a világban. És hát azt is tudták az egyházatyák, hogy az egyházban vannak bűnös emberek, sőt, mindannyian valamilyen formában az egy Szűzmáriát kivéve bűnösök vagyunk. De ezekkel nem szakad meg a szál az egyházban. Az Isten irgalma és a bűnbocsánat által visszatérhetnek, viszont akik nagyon súlyos bűnöket követnek el, hittagadás, emberölés, aztán kapitális bűn, ugye a házasságtörést is annak vették, akkor azok nem eltávolítva az egyháztól, de valamiképpen a büntetéssel ki vannak rekesztve, még meg nem térnek. Ez volt az egyházatyáknak a gondolata, és ezt mind ismerte Nunciai Szent Benedek, de ismerte Ágostont, nagyszerűen. Volt egy nagy regula, amit nem tudunk ma sem pontosítani, hogy ugyan kiírhatta azt. Ez majdnem olyasmi, mint az evangéliumoknál, Azt mondják a biblikusok, hogy van egy ős forrás. Tehát Máté, Márk, Lukács, ezek egy ős forrásból dolgoztak. Tehát amikor megírták az evangéliumot, akkor ők azt az ős forrást ismerték, és ez a Quelle, így mondja a német szakirodalom, a német biblikusok kezdték, ez formálódott az igényeknek megfelelően, ahogy Szent Lukács, Máté vagy Márk írta meg az evangéliumát. Jánosi az egy külön eset, mert ő maga át elmékedi, és jóval később írja meg. És azt mondják, hogy ezekből a regulákból valószínűleg nem ismerjük a szerzőit, de volt egy nagy regula, amiben, tehát egy ilyen szerzetesi életszabály, amiből Szent Benedek is sokat merített. És hát ő megírja a reguláját, és azt mondja, hogy nekünk két dolgot kell figyelembe venni, amikor ilyen közösségben vagyunk, hogy visszamegyünk Jézus Krisztusra, az ő életét és tanítását követjük, és amikor közösségbe lépünk, akkor ott van előttünk a Jeruzsálemi Egyháznak a képe. Tehát az Úr Jézus nem egy személyes egyházat akart. Ugye? Tehát nem egy individualista valamit, hogy te vagy, meg én vagyok, hanem közösséget akart, és hát jól ismerős az apostolok cselekedetéből, ezt írja Szent Lukács evangélista, álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük, birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották azok között, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel lélekkel minden nap összegyűltek a templomban, a kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket, az Úr pedig naponként növelte az üdvözültek számát. Tehát azt mondta Szent Benedek, hogy ez a közösség a minta számukra. És visszamegyünk Jézus Krisztushoz, ő a mi igazi példaképünk, hát írja is a jó cselekedeteknél, hogy Jézus Krisztus szeretete elé semmit ne helyez. És hát mit mond? Azt, hogy az evangéliumi tanácsok, mondja Benedek, az nem az én találmányom. Tehát amikor az evangéliumi tanácsokról hallunk, hogy ugye voltak, akik szegénységben, engedelmességben, szüzességben éltek, akkor azt mondták, hogy Jézus Krisztus példáját akarják követni. Maga Jézus azt mondta, hogy akinek füle van, hallja meg. Tehát nem akarta ezt az egész egyházra kötelező jelleggel rákényszeríteni, de azt mondta, hogy aki nagyon radikálisan akarja őt követni, az ezt az életformát is vállalja el. És azt mondta Szent Benedek, hogy nekünk ezt az életformát kell követnünk. És a tanítását, ami pedig az evangélium, vagy szűkre szabottan véve a hegyi beszéd, amit hinnünk kell, meg kell élnünk és hirdetnünk kell. Ez volt Szent Benedeknek az alapkoncepciója, és hát erre építi föl a közösséget. És az egyházról olyan jelzőket mond, olyan a monostorról, ahol együtt élnek a szerzetesek, amelyeket rá lehet vinni a mai egyházi életre is. Ő még úgy gondolta, hogy ha valaki belép egy ilyen közösségbe, az ne mászkáljon a világba, hanem mindig tartozzék ugyanahoz a kolostorhoz. Ez azt jelentette, hogyha el is küldték valamely munkára, vagy valami igehirdetésre, neki kötelessége visszamenni abba a monostorba, amelyikbe ő belépett. És hát minden monostornak legyen egy vezetője, az apát, az abbasz, az atya, akit a közösség választ meg, de az rendelkezzék Krisztus tekintélyével és az apostolok tekintélyével. És azt mondja, hogy ennek az apátnak ugyanúgy kell engedelmeskedni, mint hogy az apostolok engedelmeskedtek, vagy még inkább, hogy Jézus Krisztusnak kell engedelmeskedni. És hát azt mondja, hogy mi ez a kolostor. Nevezi korpusnak, testnek is, amit később 12. Pius éppen a Szentpáli tanítás alapján azt mondja, hogy az egyház olyan, mint Krisztus teste, nyilván egy lelki közösséget jelent, ahol a fő maga Jézus Krisztus, a kolostorban pedig maga az apát. És hát ezt kell figyelembe venni, amikor a közösségek alakulnak, és ezek helyi egyházak, minden monostor egy-egy helyi egyház községnek felel meg. Tehát nem úgy volt először a kolostoroknál, hogy volt Rómában egy központi apátság, és a többire kihatott, hanem mindegyik külön-külön érte maga szerzetesi életét a regula alapján. Az később, sokkal később, a klünyi reform idején, a 9. században történt meg, hogy az egyház megújításáért már összeszövetkeztek a kolostorok, hogy meg tudják újítani a népet és az országokat. Aztán azt mondja Szent Benedek, hogy ez a monostor Domus Dei, az Isten háza. Tehát ahogy az ember otthon van a házába, becsülje meg, itt is úgy kell élnünk, azzal a töblettel, hogy ez nem a mi házunk, hanem az Istené. Mondhatnánk azt, hogy mai szóval mondva, hogy albéletben vagyunk ebben a házban, már csak azért is, mert nincsen maradandó hazánk a földön. Tehát nem csak a kolostorban, de még a földön sem maradunk úgy, hogy örökre ott lehetünk. Aztán azt mondta, hogy ez familia Dei, az Isten családja. Ugye milyen közel áll ez a második vatikáni zsinatnak a megnevezéséhez, hogy Isten népe, Isten vándorló népe. Ha pedig az Isten családja vagyunk, akkor nekünk úgy kell élni, mint a családtagoknak, egymás iránti szeretettel, mondja Benedek. Aztán azt is mondja, hogy ez Opus Dei, az Istennek a műve, ez a monostor, mint ahogy a jeruzsálemi közösség az volt, hogy azt mondták az akkori hívek, hogy jöjjünk össze csak úgy magunktól, mint ahogy a kommunisták akarták a TSZ-eket, hogy na hát akkor megmondjuk a parasztoknak, hogy álljanak össze, aztán majd dolgozzanak közösen. Hát az sem ment csak úgy ilyen fakultatív módon, itt nem erőnek kereivel, hanem az Isten műveként álltak egybe. Aztán azt is mondja, hogy Dominicini Scola Servici az Úr szolgálatának az iskolája. Hogy ez egy olyan iskola, ahol tanulni kell állandó jelleggel. Tehát nem csak úgy, hogy amikor megadja Benedek a szabályzatot, hogy imádkozzál és dolgozzál, és az imádság mellett szellemi munkát is adott, hanem azt mondja, hogy a szolgálatot is tanulni kell. És hát ha megnézzük a regulát, abba az akkori időknek minden élethelyzetére azt lehet mondani, hogy mondott szabályt a kapusoknak, az útra küldött testvéreknek, azok, akik a konyhán vannak, azok, akik a betegeket ápolják, azok, akik a határban dolgoznak, de magának az apátnak is, hogy kell a apáti széket betöltetni, és miknek kell megfelelni az apátnak, milyen elvárásoknak. Nagyon fontos és evangéliumi alapú szabályt adott, hogy kell a vendégeket fogadni, milyennek kell lenni a monostor imatermének, tehát mindenre hogyan kell végezni az Isten szolgálatot. Tehát azt mondja, hogy ezt a szolgálatot egy életen keresztül tanulni kell, ezért az Úr szolgálatának az iskolája a monostor. És miután az Úr Jézus azt mondja Máté evangéliumában, hogy amit egynek tettetek a legkisebb testvéreim közül, azt nekem tettétek, ha azt mondja Jézus magáról, hogy amit a legkisebb testvéreimnek tettetek, hát itt a szegényekre, elesettekre gondol, meg azokra, akik rászorulnak, akkor Jézus maga is testvér, mondja Szent Benedek, tehát a szerzetesnek, az elesődben, a betegben, a zarándokban, és az apádban is magát Jézust kell meglátnia. Most nyitottuk meg a könyvtárban a egészségügy múltjáról szóló kiállítást, és ott elmondtam, hogy a mai értelembe vett kórházaknak az őse a Szent Benedek rendjében lévő beteg ispotályok voltak, ahol mint vendéget, mint testvért fogadták a beteget, és úgy gondozták akkori szabályok szerint. És azt mondja még Szent Benedek a monostorról, hogy grex, hogy nyáj. És ezért a nemesi fiaknak, a szegény sorsúaknak egyforma helye van ebben a nyájban. És hát az apátnak, mint jó pásztornak kell viseltetni a nyáj tagjai iránt. Hát ilyesmiket mondott Szent Benedek az ő monostoráiról, és úgy, mint egy helyi egyházat úgy kezelte. Hát mit mond ez nekünk a mai időkre, a 20. és 21. század egyházának tagjaira? Hiszen ez olyan régen volt. Ha azonban azt vesszük, hogy a szerzetesség először is nem a papságot akarta összecsoportosítani. Tehát nem azt mondta, hogy papok legyenek a szerzetesek. Azok az első időkben alig voltak a rendekben. Egy-egy pap volt a szerzetesség közösségébe, hanem azok szerzetesek voltak. Akkor azt lehet mondani, hogy a szerzetesség a keresztségben kapott hivatást, azt akarja nagyon radikálisan megélni. Ezért ugye újabban nem azt mondjuk, hogy vannak papok és hívek, hanem azt mondjuk, van papság, van szerzetesség, és vannak hívek. Mert a szerzetesség nem vonható mindenestől egy kalap alá a papsággal. Mert ő azt akarta, hogy radikálisan éljék meg a keresztséget. Márpedig nekünk, akik a keresztségben részesültünk, van hivatásunk. Erre éppen a II. Vatikáni zsinat mutatott rá, meg kell mondani, hogy ökumenikus hatásra. Ugyanis mindig tudtuk azt, hogy a keresztség által Krisztus papi, profétai, pásztori tisztségében részesül, vagy abból részt kap a megkeresztelt hívő. Csak hogy a reformáció idején nem nagyon akarták ezt annyira hangsúlyozni, mert ugye a reformáció az egyetem és papságot annyira hangsúlyozta, hogy a szolgálati papság szinte meg is szűnt a reformáció vallásaiba. De a II. Vatikáni zsinat idején azt mondták, hogy erre oda kell figyelni, és ezt föl kell éreszteni, mert minden hívő kap ilyen feladatot, hogy Krisztus áldozatát a maga élet áldozatával kapcsolja össze. Aztán ez a papi feladat, a profétai, hogy az ige hirdetésből a maga módján vegye ki a részét, tegyen tanúságot Jézus Krisztusról, és a pásztori tisztségről is, hogy ahol él, ott próbálja meg a felelősséget megélni a rábízottak iránt. Legyen az család, vagy egy olyan közösség, aminek ő a vezetője. Na most, ha ez így van, akkor nekünk oda kell figyelni azokra a szerzetes közösségükre, ahol épp ezt élték meg, radikális módon, nyilván, hogy mutatis mutandis, figyelembe véve az idők jeleit. Na most, a II. Vatikáni zsinat legalább akkora változást hozott az egyház történetében, mint amekkora változást hozott a konstantini fordulat. Mert a II. Vatikáni zsinat abból a meggondolásból, hogy figyelni kell az idők jeleire, és ne legyünk bezártak egy ritusba, egy liturgiába csupán, hanem nyissunk a világ felé. Ugye 23. János pápa megkérdette az aggiornamentót. Tehát, hogy hát ezt lehet úgy is mondani, hogy modernizálás, korszerűsítés, de ez így nem fedi önmagában azt a gondolatot, hogy mit jelent az idők jeleire figyelni. És sajnos ugyanúgy, mint a konstantini fordulat után jött egy nagy elvilágiasodás és fölhígulás, ugyanolyasmi jött a II. Vatikáni zsinat után is. Tehát az a megnyílás nem mindig pozitív irányba ment el. És hát most ugye itt vagyunk ezen a szinodális úton, amit Ferenc pápa akart, hogy az összegyház legyen aktivizálva, mindenki benne, és mondják el a gondolataikat, hát ennek is látjuk a vadhajtásait. Hát éppen mostanában Olvashatunk arról, hogy az a Müller bíboros, aki korábban a hittani kongregáció vezetője volt, tehát a hitéleti dolgokban a legfontosabb ember a pápa után, ő mondta azt, hogy hát azokat a német püspököket, akik megszavazták, hogy a homoszexuálisok házasságát meg kell áldani, ami már csak egy lépés, hogy meg kell őket esküdtetni, azokat ki kell közösíteni az egyházból, ha nem térnek meg. Tehát ez egy radikális felhívás arra, hogy a világgal való azonosulás nem mehet el abba az irányba, hogy savát, borsa veszítse el az egyház. Mert maga Szent Benedek nagyon ügyelt arra, hogy egyensúlyban legyen az apátnak a vezetői tekintélye, karizmája, a közösségnek a belátása, a hagyománynak a bölcsessége, ugyanúgy a mai egyházban is megvan a tanító hivatal, az Isten népének a szerepe, és az áthagyományozott szónak, a Bibliának az irányt mutató, kinyilatkoztató szava. Tehát valami olyan útra nem térhetünk rá, ami ezeket fölülírja, és teljesen azonosulunk a világ szellemével. Tehát ilyen szempontból a múltba tekintés lehet az élet tanítómestere, hogy az akkori kereszténység hogyan reagált az elvilágiasodásra, a mainak is reagálni kell arra a vadhajtásokra, amelyet éppen említettem. Hát így fejezi be a reguláját Szent Benedek, megírtuk tehát ezt a regulát, hogy azáltal, hogy ezt megtartjuk a monostorban, megmutassuk, hogy legalább némi kép megvan bennünk az erkölcsös életmód, a szerzetes élet kezdete. Aki egyébként a szerzetes élet tökéletességére igyekszik, annak számára ott vannak a szentatyák tanításai, és azok megtartása elvezeti az embert a tökéletes magasságra. Valóban az isteni tekintélyű Ó és Új Szövetségnek melyik lapja vagy melyik mondása nem a legbiztosabb irányítója az emberi életnek? Vagy a katolikus szentatyák melyik könyve nem hangoztatja azt, mint juthatunk el az egyenes úton a teremtőnkhöz? És akkor itten fölsorol példákat, szerzetesi rendtartásokat, egyházatyákat, és akkor azt mondja, hogy nekünk azonban lustáknak, tökéletleneknek és hanyagoknak oka pirulásra és szégyenkezésre. Bárki vagy tehát, aki a mennyei hazába igyekszel, teljesítsd ezt a kezdetnek írt igen csekély regulát. Így aztán legvégül Isten kegyelmével eljutsz majd a bölcsességnek és az erényeknek előbb említett csúcsára. Így fejezi be Szent Benedek a regulát, a korai egyháznak ezt a nagyon intenzív és dinamikus megvalósulására való törekvését, amelynek azt mondja, hogy végcélja, hogy a mennyei Jeruzsálemnek, a mennyei közösségnek, a szentek közösségnek is tagjai lehessünk. Hát tanuljunk ebből a időnkre is, hasznos gondolatok adnak ezek a ókori szerzetes és egyház atyák. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
lélek hangja.
5 óra.
Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.